Folytatódik a beszélgetés itt a kettes számrendszerben Szabadfi Szabolcsal, azaz Szabival, a P-kel, és hát egyébként, amíg ti a híreket hallgattátok meg a zenét, addig itt égett tulajdonképpen hát nem is tudom, hogy igen, de forrósodik a hangulat, mert valahogy itt a rádióban senkit sem hagyott. Keresem valamit?
Nem.
Egy jó croissant, nem?
Na hát ez a baj, hol a jó kenyér?
A potméterek között. Nem, szóval, hogy itt senkit nem hagyott hidegen ez a téma itt a rádió területén sem, úgyhogy a mindenféle titok, és megtudható és nem tudható titkokat is fejtegetjük Szabival, és azt mondtad, hogy a kenyér receptjét azt tulajdonképpen bárki hozzáférhet, de hogy a cukrászok, vagy a pékek inkább az édes tésztáknak tartják titokban a receptjét.
A leveles. A tészták királynőjének általában a leveles tészta, de és ugye a croissant.
De miért a leveles tészta a tészták királynője? Azért, mert egyébként macerás elkészíteni,
rengeteg elképesztően alapanyag. Drága alapanyagok vannak. Lenne még ilyen, hogyha például Magyarországon is őshonos lenne a panettone, ugye az olaszoknak a karácsonyi kalácsa.
Az is macerás.
Vagy kolomba, ugye most húsvét után vagyunk, és ugye ugyanaz a tészta, de ilyenkor galamb formában sütik meg. Az megint csak egy ilyen nagyon-nagyon titkon őrzött receptúra, hogy kell ahhoz jó kemény kovászt készíteni, amit madre kovásznak hívnak, melyik típusú liszt kell hozzá, ezt milyen szakaszokban kell dagasztani, hogyan kell, hőmérsékletek, kelesztési idők. Ez egy elképesztő nagy tudást igényel az, hogy valaki egy tökéletes panettonét elkészítsen. Ugyanezt a tudást igényli amúgy a leveles tészta is. Azért a pékek jóval, hogy mondjam, komolyabb alapanyagból készítik el általában ezeket a leveles tésztákat, croissantokat, mint az otthon sütők. Tényleg egy nagyon magas fehérje tartalmú, nagyon jó lisztből kell dolgozni, akár egy 84%-os lapfajból kell dolgozni, hogy annak a végeredménye tényleg tökéletes, pisztácia. Ugye, nálunk is mindig elcsodálkoznak, hogy miért barna a pisztácia. Hát mondom, mert a pisztácia barna. El kell, hogy keserítselek. Tehát nem zöld. Abba a pillanatban, hogy világít a pisztácia krém és zöld, akkor abban ilyen 4-6% környékén van pisztácia. Minden más az nem az. De egy igazi mély pisztácia paszta az elképesztően annyira sötét zöld, hogy már igaziból barna. Például ez Brontéból érkezik, egy kilós ára, az ilyen 39.900 forint nettó.
Kilója. És akkor még ne beszéljünk a vajról, ami ugye leveles tésztában hát, tonna igen. számra kerül.
Igen. Szóval ezeket egyébként nehéz is beszerezni, meg kis mennyiségben kereskedelmi forgalomban sem nagyon lehet őket beszerezni, és ugye minden péknek megvan a kis titka, hogy ő melyik vajat szereti használni, melyik lisztet, hogyan pihenteti a tésztát, milyen hőfokon dolgozik vele, mennyi ideig keleszti meg, hogyan süti, hogyan formáz, hogyan hajtogat, szimpla hajtás, dupla hajtás, vagy ezeknek a sokszoros egymás után, de azt hány szor, vagy alulhajtogatom, vagy túlhajtogatom, akkor már fölveszi a vajat, és akkor már nem lesz az a levelesség. Tudod, tehát ezek ilyen kis apró titkok, amik a pékek annyira nem szeretnek
neked
elárulni.
Mennyi idő alatt próbáltad, vagy fejlesztetted ki, kísérletezted
nagyon
ki
egyszerű, ezt még a... nincs kész. 38 éve csinálom, még mindig vannak
meglepik. Ez még nem a végleges,
jó?
Akkor ezek ilyen napi apró csalódások, hogy ma sem sikerült a leveles.
Ma is kisebb lett a croissant, mint amire számítottam. Viszont amit tegnap csináltam kocka a croissant, az meg elképesztő jó lett.
Kocka azok nagyon jól néznek ki.
Hát na mi lehet? Kocka alakú croissant. Ez is töltve van?
Így van. Egy epres fehér csokoládékrémmel volt töltve.
De akkor mitől nem batyú?
Hát, hogy nem batyú. Hát a batyú az nem úgy néz ki.
Hogy jön ide egy batyú, az is
négyszögletes.
Nem. Ez egy kényszerformában sül meg, gyakorlatilag a croissant tészta. Tehát ez egy sütőforma, aminek van kupakja, és ez így sül meg a sütőbe. Mm-hmm. És kitölti, tudod, azt a formát. A batyú az hajtogatással érjük el. Sodrófába csinálunk 4 fület, középre megy gyönyörűen a túró, és utána azt a 4 fület behajtjuk középre, ez a batyú.
Nem nézted meg a Szabinak a videóját? Ne haragudj.
A videót nem néztem most. most nem ez néztem, olyan, a képeket néztem, de féltek, pontosan úgy jártam a Szabi fényképeivel, meg akár a videóival is, mint amikor a zeneművészeti főiskolára jártam, és dallamot diktáltak összhangzottan órán, és mondjuk egy 4 szólamú dallamot le kellett írni, és abban feladom, hogy megszólalt a zene, egyetlen nem tudtam koncentrálni arra, hogy melyik szólam merre megy, és azt legottázni, mert csak azt hallgattam, hogy ó, ez milyen szép, és amikor 8-szorra diktáltak, akkor is csak ó, ez milyen szép, úgyhogy így voltam, hát nem tudtam én szakszerűen megnézegetni ezeket a képeket, csak elvitték a fantáziámat, meg az éjségemet.
Kényszerforma, az a bajod.
Kényszerforma.
Szóval azt akarom csak megkérdezni, hogy volt egy olyan mondatod is itt a zene alatt, hogy aki a kenyeret meg a leveles tésztát kicsit így megtanulta, rögtön nyit is egy pékséget. Ez elég jellemző ma Magyarországon, mert hát nagyon sokan vágyunk kávézókra, pékségekre. Ugye ezek a romantikus elképzelések az újrakezdők 30-es, 40-es éveiben. De aztán tulajdonképpen ez még nem egy igazi pékség, hogyha te hát, szemszögödből hogy... nézzük. Rá is kérdeztem, hogy te hányféle tésztát csinálsz egy nap, és azt mondtad, hogy
hát 15-20 közt van a tészta típusok, tészta fajták, de ugye ez már korábban beszéltünk róla, hogy azért a mai modern pékségek már nem azok a pékségek, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt voltak, tudod. Tehát és már inkább ez összefonódik akár egy picit a cukrászattal, de inkább a vendéglátással. Tehát manapság az ilyen trendi pékségekben nem a nagy szatyorral járnak, tudod, hogy akkor 2 kilós kenyer, sőt, hát ugye kenyérfogyasztásról beszélünk, ami gyakorlatilag lefeleződik lassan az országba, és ez egy teljesen normális dolog, mert Olaszországban ez már rég megtörtént. Ahogy itt tőlünk nyugatra megyünk, ott folyamatosan csökkenő kenyérfogyasztásról beszélünk, ahogy északra megyünk, mint az előbb itt a reklám alatt említetted, ott ugye már inkább csak a barna kenyerekkel fogunk találkozni, ugye Németországban a rozzsal, aztán a fölött meg ugye ugyanúgy a rozs teljes körlés, fekete kenyerek, így van, akár búzacsírával, minden kutyafülével, magokkal ellátva, tehát egy elképesztő tömör, és az ősbúzák. Az olaszok is hosszú éve már elkezdték ezeknek az ősbúzáknak a felélesztését, amiből megint csak egy ilyen tömör kenyeret csinálnak, és nem viccből ezeknek a kenyereknek általában ilyen 400 g körül van egyébként a súlya, tehát ez nem kilóba, meg 2 kilóba árulod. Nekünk egyetlen egy kenyerünk van, ami 2 kilós, az az egy kenyerünk, amit vágunk és mérjük. Tehát az az egyetlen egy kenyér.
És miért van ez, hogy nyugatabbra, északabbra kevesebb a kenyérfogyasztás?
Hát...
Mert még régen, mondjuk 30 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy a kenyér ez egy olcsó dolog itt nálunk, már olyan is volt, majd erről is egy picit beszélünk, hogy a kenyér evolúció az előző rendszerben, a 90-es években is most, hogy ez hogy néz ki ma Magyarországon, de szóval, hogy egy gyorsan, könnyen jól lakható, vagy jól lakadható étel, de hát most már azért nem erről van szó.
Hát dehogy van erről szó, hát miért lenne olcsó a kenyér?
Igen.
Hát
érted? Akkor nem tudjuk megfejteni.
Hát ezt szerintem nem tudjuk
akkor
megfejteni.
Arra válaszol.
De természetesen ezeknek nyilván biztos ilyen élettani hatásai miatt is ugye egyre kevesebbet fogyasztanak emberek, de amúgy hogyha északabbra megyünk, vagy nyugatabbra megyünk, akkor ugye jóval tudatosabban táplálkoznak, és mennyiségben is amúgy jóval kevesebbet fogyasztanak, és amúgy meg a világ átalakult, és alakul is folyamatosan, úgyhogy megváltoztak a szokások is, hogy mikor mit eszünk. Például ilyen, hogy szendvicset enni, ez Magyarország, hogy 2 kenyér közé valamit beszorítasz, ez itt oké, divat, meg mondjuk Angliában, ugye hát az nagy hatalom, szendvics nagy hatalom, de amúgy például Olaszországban ezen nem annyira találkozol, ott inkább a focacciára tesznek rá valamit, vagy a római pizza, ugye az, ami igaziból a szendvicset váltja ki náluk, de ők inkább a pizza szeletre esküsznek gyakorlatilag, és ugye itt is ugye megváltoznak a fogyasztási szokások, ugye korábban volt Magyarországon ez a menüztetési rendszer, ugye elmentél valahova dolgozni, és akkor érted, volt fél óra ebédszüneted, akkor mindjárt akart egy 3 fogásos ebédet enni, 1280 forintért üdítővel, na hát ez most már igaziból lehetetlen kategória, és egyébként az emberek ezt már annyira nem is igénylik, hanem pontosan itt jöttek be a képbe azok a street foodok, amivel ezt kiváltották, és mivel már étteremben járni is egy kicsit sik, nem kicsit, ezért ugye megválogatod, hogy hova fogsz elmenni, és azt sem minden nap fogod megtenni, sőt, nem biztos, hogy minden héten ezt meg fogod tenni. napközben ezt fogyasztod, az olaszok például nem reggeliznek, ott reggel van egy cornetto, meg egy kávé, vagy egy bomboloni, ugye a funk, vagy egy, meg egy kávé.
Tehát ők azért hívhatjuk ezt reggelinek.
Hát nagyjából ez a reggeli, tehát egy ilyen nagyon kevés. Igen, ők azzal bedurantják a napot. Délben ők mondjuk fogyasztanak egy ilyesmi szendvicset, pizzaszeletet, és aztán ők este mennek el ugye vacsorázni.
Óriási közösségi életet élve.
Hogy miért akarnának Olaszországba kenyeret enni, amikor van focacciájuk?
Hát az olasz az egyik legnagyobb kenyérevő nép a világon, tehát korábban amúgy nem ültem le úgy olasz étteremben, hogy az első akkor kenyér kosár ne lett volna, amit kitesznek az asztalra. Szardényán a mai napig megvan ez a szárt kenyér, ami elképesztően vékony és nagyon finom, de már amúgy az átlag éttermekben nem nagyon teszik eléd amúgy a kenyeret. Vagy most már olyat tesznek hát, ott is eléd, hogy nem akarod megenni.
Most nem tudom, hogy ezt kérde. Jó, mindegy, akkor beszéljünk egy picit Olaszországról, ha már ennyire itt felhoztuk. Mert hogy azért neked így a pályát kezdetén, sok helyen elmesélted már, először Ausztriában, majd aztán Olaszországba vitt vagy sodort az élet, mert hogy ebben a két országban tanultad igazán meg ennek a szakmának a csínyeit, bínyeit, és azért ez az olaszországi hát fiatalon Olaszországban pékek mellett dolgozni, ez abszolút ilyen Dolce Vita film lehetne. Ilyen
az
volt?
Az is volt. Ajándék volt. Igen, ez egy nagyon jó élmény volt. Ausztriában is nagyon szerettem dolgozni, ott tényleg megtanítottak dolgozni, precízen dolgozni. De valójában ez a szabadságérzet, ez inkább Olaszországban
ért. Merre voltál ott?
Hát én gyakorlatilag végigdolgoztam északtól délig egész Olaszországot, még Máltán is dolgoztam, úgyhogy mindenhol, sőt, van Szicíliában olyan pékség, aki eljött hozzám, itt tanult kovászos kenyeret, az én kovászomat vitte le, és a mai napig ott süti Szicíliában.
De miért jártad körbe direkt? Tehát meg
a vándorpék. Én mindenhova bekopogtam, Szabi vagyok a pék Magyarországról, szeretnék 2 hétig dolgozni, tetszik, kifizetsz, nem. Azért Olaszországban sem akarnak annyira téged alkalmazni, ott általában most ilyen 20 év alatti gyerekeket szeretnek alkalmazni, aki után nem kell sok járulékot fizetni, majd ha eléred az X életkort, akkor meg nem biztos, hogy kapsz lehetőséget ott továbbiakban dolgozni, és azért Olaszország akármennyire is gondoljuk, nem egy nagyon gazdag ország, nyilván vannak régiói, ami olyan, de azért ott a pékek azért megszenvednek ezért, hogy ki tudják termelni a béreiket, és nem fogadnak mindenhol gyakorlatilag téged szívesen, hogy gyere ide dolgozni, szóval általában nyilván családok csinálják hosszú generációk óta. Úgyhogy oda bekerülni már önmagában egy óriási nagy ajándék, hogy elmehetek. És van, ahol fizetnem kellett érte, van, ahol ingyen dolgoztam, és valahol kaptam munkabért. Ez mind a 3 lehetőséget ott kipróbáltam, és gyakorlatilag annyi fajta régiót láttam így, annyi fajta hozzáállást, de valójában egy alapvető hozzáállást azt megtanultam tőlük, ők elképesztően tisztelik a természetet, és elképesztően tisztelik az alapanyagokat. És ez amit őtőlük maximálisan meg kellett tanulni, és hát nem viccből, hogy bárhol mentek, ők annyira büszkék a hazájukra, ők annyira büszkék a terményeikre, és teljesen jogosan.
És ez a fajta hozzáállás, vagy szemlélet, ez mennyire volt, hát nyilván újdonság volt, de mennyire volt nehéz Magyarországon ezzel a fajta hozzáállással neki indulni? Vagy ezért is csináltam?
Hát először nagyon nehéz volt. Melyik évtizedről beszélünk, amikor visszajöttél?
Hát amikor jöttem vissza, majdnem 20 éve.
Tehát 2000-es évek már.
Igen.
Tehát akkor még azért ez a fajta szemlélet nem volt általános Magyarországon.
Nem is a szemlélet, hanem akkor itt Magyarországon ugye nagyon nehéz volt egyáltalán olyan gazdát vagy molnárt találni, aki azt a típusú lisztet őrli meg, amire nekem szükségem van.
Volt akkor már jó kenyér itt?
A jó kenyér mindig volt ebbe az országba.
Tényleg?
Hát legalábbis
amikor én...
Én gyerekkoromban emlékszek rá, és én nekem az a kenyér, az nagyon ízlett. Ugyanakkor még élesztővel készült a kovász.
Kenyérgyári kenyér?
Kenyérgyári kenyér volt.
Az jó volt?
Rozslánk, az egyik kedvenc kenyerem volt. A mai napig emlékszek az ízére. Nagyon finom
de
volt.
De most szakmabeli is azt mondod, de hogy jó volt?
Szakmabeliként is azt mondom, hát hosszú éréssel készült az a kenyér. Az elindítottak nyilván a folyamatot, ugyanúgy készítettek kovász, csak akkor élesztőt tettek ugye a kovászba. Ez a mai napig egyébként dívik ez a dolog, hogy vannak élesztős kovászok is. Amiről az elején beszéltünk, az nem, az egy spontán erjedésű természetes vadkovász, amiről mi beszélünk. De amit én is tanultam még akkoriban az iskolába, az igenis liszt, víz és élesztő keveréke. és onnantól kezdve ez ugyanúgy 6, 8, 10, 12 órát, attól függ, milyen volt a technológia, érett ez a liszt. És gyönyörű szépen megfermentálta. Majd jött az esti dagasztás, akkor hozzádagasztottak megint friss lisztet, friss vizet, a sót és még egy picike kis élesztőt. De hát akkor az élesztő minimális volt. Tehát jóval-jóval kevesebb volt az akkoriban az élesztőnek a a mennyisége, mint ahogy az utóbbi 2-3 évtizedben. Uh-huh. Ez előtte.
De te, amikor hazajöttél, akkor éppen nagyon mély ponton volt.
Hát akkor volt mély ponton, így van. Uh-huh. Hát akkor ugye a nagy áruházak megérkeztek az országba, és gyakorlatilag egy marketing eszköz volt a kenyér, és láttam az útszélén egy pár évvel ezelőtti óriás plakátokon, hogy 278 forint egy kiló kenyér, mi akkor vettük 350-ért a lisztet, kézműves békek. Tehát elképesztő. Azon se nem keresett pénzt senki. Se a Molnár, se a gazda, se a pék, se az üzletlánc. Tehát igaziból, de hát ugye termelni kellett, és utána mennyiségi termelést kellett csinálni, azt gépesíteni kellett, ezáltal módosultak ugye a búzák is, hogy bírják ezt a gépi feldolgozást, és igaziból az idő pénz, azt már többször megbeszéltük, nyhányta ki magából, érted, a gyár ezt a típusú kenyérnek nevezett tárgyat. Amire azt mondtad, hogy vagy most azt mondja valaki, hogy drága kenyér, mi a drága? Az volt a drága kenyér. Tehát amikor megvetted ezt a kenyeret, másnapra megszáradt, a harmadik napra meg biztos, hogy megpenészesedett már, tehát is kidobtad a kukába. Tehát nincs értelme.
És akkor amit Dóri mond, hogy hazajöttél ezzel a szemlélettel, néztél körbe, és kerestél hozzá társakat? Vagy?
Nem kerestem senkit. Elkezdtem dolgozgatni ebbe a dologba, senkit nem kerestem. Akkor már egy-két ember kell volt. Vajda Józsi, Pékműhely, Marmosteines Misi, ők már azért itt voltak. Elkezdtek ők is ebben tevékenykedni, gyönyörű szépen
dolgozgattak.
És hogy találtatok
meg egymást?
Hát összefújt minket a szél. Az első Kenyér Lelke Fesztiválon is ott találkoztunk, és azt a Vajda Józsinak volt a szervezése, már az legelső is, akkor még itt a Margit utca 9-ben voltunk, igaziból egy maroknyi csapat. Pont most dobálta föl a közösségi oldal azokat a képeket. Hál' Isten, akkor sikerült megnyernem a fehér kenyér kategóriát, de nem is ez a fontos. Szóval ez egy nagyon-nagyon szívhez szóló kis első ilyen rendezvény volt, ahol ezek a pékek először találkoztak, és eszmét cseréltünk.
Visszatérve még egy picit az előző kérdésre, manapság, ha bemegyek bármelyik ilyen nagyobb áruház, élelmiszeráruház láncba, és próbálok olyan kenyérhez jutni, ami mondjuk, mert éppen nincs a környezetemben kézműves pékség, és nem tudom beszerezni az esti vacsorához azt.
Találok, ingen vannak fönn a receptek, tudod a neten.
Igen, teljesen ingyen. De hát nagyon sokáig kell, érted, kell ezt tenni meg.
Sokáig kell, de hát amíg alszol, ő kell, tehát gyakorlatilag nem zavarjátok egymást.
Igen, de például estére csak valamit szeretnék venni. Elképzelhetetlen, hogy ezeknek az üzleteknek a polcán találok bármiféle elfogadható árut?
Nem tudom, én általában nem veszek kenyeret.
Tehát neked már nincs erre tapasztalatom.
Tehát nincs is rálátásom, tudod, hogy milyen típusú kenyerek készülnek ott, meg milyenek.
Értem,
nem.
Akkor már megyek
egy-egy gyárba van, azért van rálátásom, mert elhívnak, és technológiát szeretnének módosítani, vagy behozzák mellé ezt a vadkovászos kézműves vonalat, és akkor nyilván ott látom, hogy a másik oldalon hogyan készül a termék, és ez hogyan készül. Tehát ott van összehasonlítási alapom, de hogy a boltban éppen milyen típusú kenyereket árulnak, bevallom őszintén, fogalmam nincsen.
Akkor ezt mondd meg a Dórinak, aki nem fogja tudni eldönteni, hogy milyen kenyeret vegyen, bármerre is jár itt a városban.
Kenyeret, mert én nem eszem glutént, nem, csak viccelek.
Ha nem fogja tudni kívülről egy ablakon benézve, hogy ez most egy jó péksége, vagy nem?
Hát ablakon benézve semmiféleképpen jó. Nem tudod ezt megállapítani. Okay. Természetesen közelről meg kell nézni azt a terméket.
És
valójában ez mindig egy próbavásárlás, tehát ez nem kérdéses. Tehát
ránézésre nem tudjuk.
Ránézésre én azért így nagy valószínűséggel meg tudnám mondani, de te, aki esetleg nem ebben a szakmában dolgozol, egy picit nehezebb. Ami biztos, a kézműves kenyér a hosszú fermentáció miatt és a hosszú kelesztés miatt annyira átalakítja szépen a cukrait bent, hogy sokkal szebben karamellizálódik ezáltal. Mindig egy sötétebb kenyeret vársz el egy kézműves pékségbe, mint amúgy a nagyáruházak polcain lévő világos, fényes héjú kenyérke. Ez már egy jó jel, hogyha valami sötétebb. Aztán látni fogod a kenyérnek az oldalán ezeket a úgynevezett fermentációs buborékok, tehát apró kis hólyagocskákat kell látnod. Ha ezt az apró kis hólyagocskát látod, akkor az azt jelzi számodra, hogy ezt hosszan, hideg, párás körülmények közt kelesztették. És valójában egyébként itt van szerintem a kutyálásva, és mert hogy kovászos kenyeret sem kötelező berakni a hűtőbe és egész éjszak keleszteni, meg lehet sütni úgy is, hogy bedagasztom, végighajtogatom, leformázom, megkelesztem és megsütöm. Van egy ilyen módja is ennek a kenyérnek, akkor is már nagyon jó vagy, de természetesen szerintem a csúcskategória az, amikor még utána ezt visszahűtve egy jó hosszú érést tudsz neki biztosítani, és a hűtővel a kelesztést tartod gyakorlatilag vissza, mert ez két különböző dolog.
Igen, igen.
Megérik a kenyér arra, hogy megkelhessen. Aztán utána ez egy kicsit így menet közben egymás mellett dolgozik ez a két sztori, és utána kerülhet be a sütőbe. Úgyhogy ezeket kell megnézegetned, aztán utána természetesen jön a következő, amikor már ki kell fizetned ahhoz, hogy megropogtasd, akkor érezni fogod, tudod, hogy milyen a héj szerkezet, és aztán otthon természetesen ezt miután megvágod, akkor látni fogod ugye a szép rendezett bélzetet. Tehát nem sok apró lyukacskát látsz benne, hanem általában szabálytalanabb, ovális, nagyobb lyukacskákat látsz a kovászos kenyérben. És utána pedig még azt fogod észrevenni, hogy 3-4-5-6 napig is egyébként fogyasztható ez a kenyérke, 6. napon még mindig tudsz belőle pirítóst készíteni, vagy bundás kenyeret. Szóval kidobni 1 grammot nem kell a kovászos kenyérből, megpenészesedni sem fog, annyira átalakultak benne a cukrok már, hogy ugye ahhoz, hogy valami penészesedjen, ahhoz cukorra van szükség, és nem fog tudni megpenészesedni.
Jaj, gyerekek, hát annyi jó tanácsot és izgalmas kulisszatitkot tudunk itt meg, és még biztos, hogy kerül szóba ezek közül is sok, hiszen Szabadfi Szabolcs, azaz Szabi a Pék, még a vendégünk egy fél órán itt a 2-es számrendszerben, maradjatok velünk.